A vonal túlsó végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hova kalandozunk? Ugye azt kell tudni, hogy a robotika vezető országait veszük gorcső alá. Egy darabig még, most ki van soron?
Most Németország van soron, tehát így van. Ők a negyedik legnagyobbak a robotikában. Egyébként ez a négyes szám nekik bejön, mert a világ négyik legnagyobb gazdasága is. Tehát ilyen szempontból kerültek ők most sorra. Egyébként tavaly is foglalkoztuk velük, tehát viszonylag gyakran vannak napirenden, mert akkor a műtárgya kapcsán kerültek szintén így a látókörünkbe. De a lényeg az, hogy Németország számunkra tényleg napi téma, tehát itt az EU-n belül a vezető gazdaság, és azt is tudjuk, hogyha ők egyet köhintenek, abban mi akár bele is betegedhetünk, tehát ez egy elég komoly összefüggés. Ahogy miért van ez? Hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ugye területileg egy Magyarországnál négyszer nagyobb durván, tehát 357 ezer négyzetkilométeres, 84 milliós nemzet, amelyik hát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon komoly változáson ment át az elmúlt közel 200 évben, és ez hozta meg azt a fajta eredményt, amiről ma beszélni is tudunk. Tehát a robotika, meg ahogy beszélünk, ez egy nekik egy sajátosságuk, ami egyébként a német iparból indul, és annak a környezetéből, tehát azt lehet látni, hogy Németországban például a GDP-nek az ipari hányada az nagyon magas, 26,6%, egy Japán magasabb, talán 29%, de például az USA-ban 18,4%, tehát a német GDP, a német termelés és a német ipar az valószínűleg bőséges alapot ad erre, hogy a robotikában ilyen szerepet éljenek el. Egyébként az ember lekéri a német robotikai cégeknek a listáját, akkor egy nagyon hosszú listát kap. Tehát engem nagyon meglepett.
Hát engem is, mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy ezekben a modern technológiákban Európa le van maradva.
De az ipari robotika az nem ilyen. És az ipar 4.0-nak élharcos a Németország, többek között az olyan társaságokkal, mint a Kuka például. Úgyhogy abszolút, és a hannoveri kiállítás ugye fajsúlyosan erre koncentrál már évek óta, kimondottan az ipar, és az iparon belül pedig évek óta porondon a robotika.
Hát igen, és ami érdekes, hogy a robotika az munkaerő kiváltása, hogy néztem statisztikát, tehát Németországban nagyjából a lakosság 10%-a, tehát 7,5 millió ember dolgozik az iparban. Tehát nyilván nem az ő kiváltásukról van szó, de azért azt látni kell, hogy ugyanúgy látjuk, tehát a robotikának ugye a megjelenését és ennek az iparágnak a létjogosultságát tényleg a munkaerő kiváltása, illetve hát az egyéb gazdasági okok teszik szükségesé, tehát robotikát ott elképzelni, ahol nincs nagy és erős gyártóipar, az nagyon nehéz. Tehát ugyan vannak ennek olyan kiterjesztései, hogy olyan tud a szolgáltatóiparba venni, de azok másodlagosak. Tehát az elsődleges robotika az a termelés támogatja, innen látjuk ugye az autójári robotokat és így tovább. Szóval ez egy érdekes történet. Most Németországról így végigalapozva a történetén, és az egészen picit mindenki képbe legyen, és eljutva az adózásig, hogy lássuk, hogy valami támogatja ezt, vagy ez egy spontán növekedés. Tehát majd meglátjuk itt, ami történelmileg szerintem releváns, ugye a reformáció szülő hazájáról beszélünk, tehát gyakorlatilag ez egy 1519-es történet, tehát onnantól akkor indult Luther Mártonnal. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási történelmi esemény volt, ami nagyon sok mindent meghatározott. A 1871-ben jön létre a német császárság, tehát gyakorlatilag az egyesítés, és 1913-ben egyébként ez a német ipar, amiről beszélünk, az már a világ második legnagyobb ipara. Tehát óriási, az egyesítés egy óriási erőt adott nekik. A két világháborút most úgy nagyjából átugranám, és 49-ben jön létre a Német Szövetségi Köztársaság, amelyik ma 16 tartományból áll, és ezzel párhuzamosan ugye létrejöttek a német demokratikus köztársaság, ezt jól ismerjük, a saját történelmünk okán, és 90-ben kerülnek ők egyesítésre. Most ami lényeges is a reformáció kapcsán is az azt követő gondolatvilág, ami Németországon nagyon erősen lecsapódik, és ami más, és a robotikát talán nem éríti, hogy itt azért ez a szociális állam gondolat, az kezdettől fogva az iparosodásban jelen volt. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk ők Marx és Engels szülőhazája, tehát úgy lehet, mondhatjuk, hogy a kommunizmusnak a eszmei megjelenése is itt történt, tehát gyakorlatilag nagyon érdekes összefüggések ezek, de 1883-ban már olyan törvények voltak, amelyik betegségbiztosítást adott a dolgozóknak. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért nagyon-nagyon sok olyan lépés volt, ami ezzel az iparfejlődéssel együtt történelmi jelentőségű volt. Tehát nem volt olyan rossz Németországban dolgozni, vagy dolgozónak lenni, és ez hozta ezt az egészet ki. Egyébként a szociáldemokráciát is ugye nagyjából Marx és Engelsre vissza lehet vezetni, és hogy adójogilag is egy kicsit előreugorva érdekes legyen, az ő megjelenésükig nagyjából egy kulcsos volt az adórendszer történelmileg. Ők hozták be a kommunista kiáltványba azt, hogy a burzsóáziát kell progresszíven adóztatni, ne legyen képes úgymond aránytalanul erősödni, és ezt a lineáris adóval látták. Tehát gyakorlatilag ez volt az időpillanat, ami gyakorlatilag elindította azt a folyamatot, amiben élünk ma is. Tehát, hogy kevesebb az egy kulcsos, mint a több kulcsos.
Hát én a nyugdíjról mikor beszélünk, akkor ezt a porosz nyugdíjrendszert, ezt a szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert, ezt is ők találták ki, hogy akik dolgoznak, azok befizetéseiből tartják el azokat, akik már nem tudnak dolgozni. Úgyhogy igen, mit adtak nekünk a németek, az elég hosszan sorolható a válasz.
Ez így van. Hát ennek van ideológiai arányzata háttere is, Max Weber, ez a protestáns etika és a kapitalizmus. Szóval itt rengeteg minden összefügg. Mindenesetre ez egy különleges gazdaság, különleges adottságokkal, és egyébként különlegesen erős pozícióval. És hát nyilván ez adja ezt a sajátos helyzetet, amit most a Covid-válság sok szempontból lehet olvasni, nyilván egy picit megpiszkált. Tehát tavalyi évük az gazdaságilag nem volt annyira sikeres. Én úgy gondolom, hogy Németországban a politika is azért nagyon erősen összefügg a gazdasággal. Tehát itt azért hosszú évek teltek el, amikor a német ipar nem biztos, hogy kellően volt képviselve. Ez most azért a mostani kormányra nagyjából szintén kimondható, tehát nagyon nagy az elégedetlenség, és ez egy probléma, de ennek most a mostani problémáiknak az egyik legnagyobb gondja az energiaár. Sokáig mondták, hogy Németország az olcsó orosz energiaforrásokra építve tudott működni, ez biztos igaz. Néhány iparágnál látjuk is azt, hogy ez leépítésekhez vezet manapság, tehát a vegyipartól kezdve és így tovább, de ahol nagyon erős az energiának a közvetlen árhatása, de alapvetően Németország ismét idén már növekedést tervez, aztán 1,5%-ot, tehát úgy néz ki, hogy politikai vagy háborús helyzet, ha nem száll el még egyszer energiára, akkor Németország ebből is úgy nagyjából föl fog állni, és a pozíciója tovább fog erősödni. Tehát nagyjából azt lehet rá mondani, hogy gazdaságilag egy óriási erős ország. Tavaly ugye a mezőgazdaság kapcsán beszéltünk a műtrágya miatt, de a 48% az országnak egyébként mezőgazdaságilag hasznosítható terület, és a 32%.
Hát tiltakoznak is most a gazdák, ugye Berlinben lehet látni a hosszú sorokat traktorokból kialakítva, úgyhogy ott nagy súlya van megint csak ugye a mezőgazdaságnak, és tökre két arca a mezőgazdaságunk, mert ugye nyugaton történelmi tradíciókból megmaradtak ezek a kis családi gazdaságok, keleten meg ugye a TSZ-ek maradványain egy jóval nagyobb birtokméretű gazdaságszerkezet jött létre, úgyhogy érdekes a kettőt együtt látni, működni.
Igen, korábbi jegyzetemben belenézve gyakorlatilag olyan körülbelül 275 ezer farmgazdaságuk van összesen. Tehát, és ezek ilyen 60 hektár fölöttiek, tehát ez egy elég komoly komoly szám, de itt én úgy gondolom, hogy a német gazdaságról órákat lehetne beszélni, és emiatt gyakorlatilag szerintem nincs is értelme így a mai adás kapcsán ezt így végelevezni, de egy biztos, hogy a robotikai pozíciójukat egyedül Kína tudja veszélyeztetni, amelyik az ötödik, és ott várható, hogy egy picit ebbe hátrébb kerülnek, akik utánuk jönnek, tehát a hatodik Svájc, ami érdekes módon, hetedik Szingapúr, nyolcadik Svédország, ők róluk beszélni is fogunk mind a következőkben, és a kilencedik Dánia és tizedik Kanada, ők már nem fognak most beleférni, de ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon robusztus háttér. Na most az adórendszerét, ha megnézi az ember, akkor elsőre azt lehet mondani, hogy én azt gondoltam, hogy itt azért valami fajta vastag ösztönzés van, nincsen. Tehát önmagában a német adórendszer nem jó. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Sok az adó, közel 40 adó van, és emiatt az ő textú GDP arányuk az gyakorlatilag 39,3%, ami azért nyilván...
Ez mit jelent ez a mutató, hogy mekkora az aránya a GDP-ből az adóknak?
Igen, vagy? A GDP, amit egy ország termel, abból hány százalékot vonnak el adózás
terén.
Most az OECD átlag 34%, ez azt jelenti, hogy mekkora az adóterhelés azon a GDP-n. Tehát most lehetünk egy ilyen szimbolikus adókulcsot is. Tehát az össz megtermelt javaknak a 39,3%-át a költségvetés beszippantja és újraelosztja. Tehát ugye a költségvetés ilyen szempontból újraelosztó rendszer, de pont ezt a társadalmi igazságosságot próbálja megteremteni, és ahogy így láttuk történelmileg, itt azért a magas adókon keresztül ennek erős hagyományai vannak, magas adózással. Tehát Németország nem egy olcsó adózási hely. Nyilván vannak kiskapuk, és amik vannak kiskapujaik, azok elég jók, ezeknek látjuk is, tehát ott például a adórendszerünk is egyébként, és cégjogi rendszerünk is nagyon Németországhoz kapcsolódó, tehát most gondoljunk arra, hogy a jogi személyiség nélküli társaságok, de azok itt Németországban igen jelentőség, egyszerűen csak azért, mert azok ugyan társaságok, de a magánszemélyek szintjén adóznak, és ez azért sok-sok kiskaput ki tud nyitni, és kedvező jövedelem lehetőségeket teremt, de nem az átlagnak. Tehát például Magyarországon egy BT az úgy adózik, mint egy KFT, Németországban egy BT nem úgy adózik, mint egy KFT. Uh-huh. Tehát, hanem magánszemélyek szintjén. És ez egy teljesen más modell, de ettől az adókulcsok és az összteher, most gondoljunk nagy iparvállalatokra, az magas. Tehát ez a szám, ez ezt mutatja, hogy ők világviszonylatban is egy elég magas ország. Tehát azt lehet mondani, hogy azért vannak még utánuk, tehát akik szintén még ennél magasabb elvonásokkal dolgoznak, beleértve mondjuk az Európai Unióból akár a dánokat, a belgákat, az olaszokat, finneket, Ausztriát, de még a franciákat is, de ezért ezek nem jó jelek. Tehát ennek ez a lényege, tehát hogy ez azt jelenti, hogy nagyon magas az állami újraelosztás, és egy szalakítő el kell venni, és hát ugye most jön az, hogy kitől is mennyit tudnak elvenni, és itt jön be az, hogy mennyik az adókulcsok. Németországban az adókulcs az 15%, de valójában ez 15,80, nekik ez a szolidaritási járulék, ami az újraegyesítés után van, amit az újraegyesítés finanszírozására találtak ki, és csak pár évre akarták, hát milyen jól mutatja, hogy a történelmi hatás ezeknek az adóknak milyen, hogy most már közel 32 éve ez az adó ott van. Egy beszámítás az 5,5%, de mivel beszámításra kerül, ezért 15,8%-re teszik fel a társasági adószintet. Most itt néztem, hogy milyen adókedvezményeik vannak. Igazából én egy kutatásfejlesztési adókedvezményt láttam, és a kutatásfejlesztési adókedvezményük az gyakorlatilag a bérköltség 25%-ára, kutatásfejlesztési bérköltségek 25%-ára vonatkozik, és maximum 1 millió eurót lehet kihozni belőle. Tehát azért nagyjából azt lehet ebből látni, hogy olyan óriási költségvetési ösztönzése ennek az iparágnak nincsen. Tehát úgy néz ki, az iparág, ez egyszerűen a német ipar keresletéből él meg.
Hát kitermeli, mert ugye küzdenek a munkaerőhiánnyal, muszáj valami hatékonyságot növelni, és így előre menekülnek a németek ezzel, hogy robotizálnak piaci alapon, nem kell az EU, vagy az EU, mert az állam támogatását sem meglépik maguktól. Igen. A cégek gyanítom gazdasági kényszerből.
Így van, ez így van, és ugye az adózásnak tovább megy, egy kicsit hasonló az ő adózásuk a miénkhez, illetve a miénk hasonló az övékhez, hogy a történetileg nézzük. Nekik is vannak helyi iparűzési, vagy ilyen üzleti adóik, amelyik nagyjából, amelyiknek az általános mérték az 3,5%, de ez helyben dől el. És ez lehet ennek akár a többszöröse is. Tehát itt ilyen multiplikátorok vannak, ez Berlinben például 4,1-szerese, Frankfurtban 4,6, Hamburgban 4,7, Münchenben 4,9. Tehát itt azért ezek már kifejezetten azok a helyek, ahol nem érdemes menni, mert ez a német iparűzési adó, ez kifejezetten magas. Tehát ez egy ilyen szempontból tényleg egy, nem mondom, hogy túladóztatott, de egy jelentősen adóztatott társasági kör. Na most az SZIA oldal sokkal jobb, ott nem csak a történelmi hagyományok, tehát Karl Marx után, meg Engels után, de egy több kulcsos rendszerük van, ami 45%-ig megy föl, és hát ez azért ilyen szempontból a progressziójuk mondjuk elég lassú, az jó. Nagyjából a 42% az egy olyan 63 ezer eurótól jelenik meg, de és a 45% az meg durva 300 ezer euró, 280 ezer euró fölött. De ettől függetlenül ezek magas adók. Tehát én azt látom, hogy az adózás az ilyen szempontból nem sokat tesz ehhez a történethez hozzá. Az áfájukról tudjuk, hogy 19%, nagyon sok a 7%-os, tehát az élelmiszer és így tovább, de ez a cégek működésébe úgy alapvetően nem zavar be. Tehát
hát ez egy nagyon érdekes kép, amit vázoltál, hogy egy agyon adóztatott gazdaság is a világ negyedik legerősebb gazdasága tud lenni. Mi lenne, ha még az adókat lejjebb húznák egy kicsit, kérdezem én?
Igen, hát ez egy nagyon nehéz dolog, így van ezt megítélni, hogy ez a szociális állam, amit ők ugye Max Weber óta gyakorlatilag hát valamilyen szinten megfogalmaztak és gyakorolják, ez képes erre a teljesítményre, sok más teljesítményre is képes, mint látjuk, és egyáltalán nem szabad őket leírni, de ez tényleg így van, ahogy mondod, és szerintem ez egy érdekes következtetés. Tehát, hogy nyilván mások a történelmi hagyományok, itt azért az ipar az elmúlt 200 évben óriási feltételei voltak, lehetőségei, de leginkább, és Európa is erre épül. Nyilván más a magyar környezet, mi azért nem voltunk az iparosodásnak a fellegvára, erőforrásaink is azért nyilván mások voltak, de Németországnak is ma már majdnem mindent importálnia kell. De a német gazdaság egy olyan vertikumú gazdaság, ahol gyakorlatilag ma már a csipektől óriási nem is repülőgép mondjuk óriási hajógyártás.
Mert várjuk ki, hogy Donald Trump itt mond a NATO jövőjéről, lesz még itt német repülőgép anyahajó, ha ez így történik, úgyhogy ne előlegezzük ezt meg azért.
Jó, hát az adórendszerükön nem fog múlni, tehát biztos vagyok benne, hogy külön támogatni nem fogják, de ettől függetlenül, úgy, ahogy látjuk, ettől függetlenül kialakulhat, ha van az a helyzet. Úgyhogy én így gondoltam elmondani.
Klassz volt. Hát egy kis falat ez a Németország, nem is lehet röviden beszélni róla. Köszönjük szépen az összefoglalódat.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Sziasztok! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt itt az első rész.